Március 5-e. Istenben hinni. Ez az első igazság. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Ez a hit első igazsága, hitvallásunk első cikkeje. A teremtmények tanúságot tesznek a teremtő Istenről. Az ember minél inkább elámul a teremtmények sokféleségén, gazdagságán és szépségén, annál nagyobbra nő benne a vágy, hogy leboruljon a teremtője előtt, és ennek a vágynak növekednie is kell. Térden állva az Úr előtt, boruljunk le előtte, és imádjuk őt. Ezek nem túlzó szavak. Csak megerősítik a hit alapvető logikájának és a gondolat alapvető logikájának örök útjait a kozmoszról is, a mikro- és makrokozmoszról is. Itt valóban a hit sajátos módon erősíti önmagát, mint rationale obsequivum, azaz észszerű imádat. Kérlek titeket, gondolkozzatok el erről az aránytalanságról, amely valóban létezik a jelen civilizáció hatalmas területein. Minél jobban ismeri az ember a kozmoszt, látszólag annál kevésbé érzi kötelességének, hogy térdet hajtson, és leboruljon a teremtő előtt. Szükséges-e megkérdeznünk miért? Vajon az emberek azt hiszik, hogy a világ megismerése és az ebből származó következmények feletti öröm a teremtés urává teszik az embert? Nem inkább arra kellene gondolniuk az embereknek, hogy amit az ember tud a mikrokozmosz megdöbbentő gazdagságáról és a makrokozmosz megrázó dimenzióiról, azt úgymond előre gyártva kapja, és amit létrehoz ennek alapján, azt azoknak a nyersanyagoknak, törvényeknek, a bőségüknek köszönheti, amelyeket a teremtett világban talál. De lehetséges-e, hogy a mai ember valójában nem gondol arra, hogy alapvető igazságtalanságot követel a teremtővel szemben civilizációja egész fejlődésének irányával és gondolkodásmódjával? Jöjjetek, térdeljünk le ő előtte, aki mindezt megalkotta.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.
Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
Pigler Mónika Mira Domonkos nővér előadását hallhatják, amely a januári almádialógus lelki gyakorlaton hangzott el. Az előadás témája igazság és szabad akarat.
Tudjuk, hogy az ember, amit legjobban akar magának, az, hogy boldog legyen, ugye? Megkérdeznénk, hogy szeretnél-e boldog lenni? A 99,9%-a valószínűleg ezt fogja mondani, hogy igen. Innentől választik az utak, ugye, hogy ki mit nevez boldogságnak. És itt most bebizonyítom, hogy a boldogság csak egy valami. És ehhez akkor arra kérlek benneteket, hogy legyünk csöndbe, csukjuk be a szemünket, és képzeljük el az eddigi 40, 50, 60, 70, 80 évünknek, életévünknek a legboldogabb pillanatát. Keressük meg, hogy én mikor voltam a legboldogabb, és menj vissza erre a pillanatra képzeletben, Mit jelentett? Miért voltál te olyan boldog? Kik vettek ott körül? Egyedül voltál, nem tudom. Mi az, ami ennek a boldogságnak a, esetleg az oka volt? De ha nem is gondolkodsz rajta, az se baj, csak egyszerűen éld újra a pillanatot, amikor úgy élted meg, hogy egészen boldog vagy. Tegye fel a kezét, akinek ez a boldog pillanat összekötődik egy emberi kapcsolattal. Valakivel voltam nagyon boldog, vagy esetleg isteni kapcsolattal, személyen. Tehát egy személyhez kötődik. Úgy láttam, hogy a többségnek ez egy személyhez kötődik, és valószínűleg ez a személy nem bántott minket, hanem valószínűleg szeretett minket, és itt van a bizonyíték, hogy általában az ember akkor a legboldogabb, amikor szeretve van, méghozzá úgy van szeretve, hogy úgy, ahogy vagyok, el vagyok fogadva, nem kell érted semmit sem tennem, megfizetni, jól viselkedni, ellenszolgáltatást nyújtani, hanem semmit nem kell tennem, és mégis szeret valaki így, ahogy vagyok. És tetőzi a boldogságot az, hogyha annak az illetőnek, aki engem így szeret, örömet okoz, hogy én meg őt szerettem, hogy vágyik az én szeretetembe, és neki jól esik. Talán a csúcsboldogságok itt a Földön ezek, amikor megélem azt, hogy valaki engem nagyon szeret, örömét teli bennem, és nagyon is vágyik az én szeretetemre, mert az meg neki boldogság. A szeretet, ez az igazi otthonunk. Az emberi szeretet az nagyon boldoggá tud tenni, de küzdelmes, tehát nem csak boldogság van bennem, kardok vannak benne, meg szenvedés van benne, áldozat van benne. Tehát itt a Földön ezt, ami a szívünk nagyon-nagyon vágya, hogy egészen elengedve szeretve legyek, és én is másikat, ez így töredékesen megvalósulított, ezek ilyen kóstolók egy kicsit talán a mennyországból, és ott az Isten világában már akadálytalan lesz ez a boldogság. Az ember vágyik a boldogságra, csak nem tudja pontosan, hogy hol találja meg, és itt jön ez, hogy az ember csak akkor tud boldog lenni, ha ő maga szabadon döntötte el ezt, hogy mi az ő boldogságának a forrása, és így jön be a képbe a szabadság fogalma. Igaziból, ha én szabadon a legfőbb jót akarom magamnak, és rájövök, hogy az Isten adja meg nekem a legnagyobb jót, ő gyógyít meg, ő az, aki engem tökéletesen szeret, akkor az én szabadságomnak az útja, a szabadságom növekedésének az útja, hogy őt követtem, hogy egyre jobban engedelmes leszek neki. Az engedelmességtől leszek én szabad. Más szót is használhatunk, de ez a legjobb szó, hogy tudom, hogy mit akar az Isten, és akkor megteszem. Ez a definíció szerint ezen az engedelmesség. De hogy annak vagyok engedelmes, akinél az én boldogságom van, örömmel teszem, nem kényszerből fogcsikorgat. Vágyom, hogy mondja már meg, hogy mit akar, és akkor én boldogan megteszem. Ugye? Valami ilyesmi. És egy picit kis elmélet lenne hozzá, hogy azért mégsem így élünk, mi sem, meg főleg a nem hívő embereknél látjuk ezt, családtagoknál, hogy ők is szabadok, de valamiért ezt az engedelmességet nagyon nehezen értik bele a szabadságba, hogy valamiképpen máshogy értik a szabadságot. És akkor, hogy mi ez a szabadság, mi ez a fogalom, erről beszélnénk röviden egy pár szót. Szent Tamás mentén, kiegészítve az ő gondolatait a Szervé Pinkers domonkos atyával, aki megvizsgálta Szent Tamásnak a szabadság fogalmát, és megvilágítja a könyvében, hogy a másik fajta szabadság fogalom az hol csúszik el, hol romlik el, ahol azt gondolom, hogy az én szabadságom szembe van az Istennel. Nem az Isten az én szabadságom, hanem az én korlátom az Isten. Nem a szabadságom forrása az Isten, hanem olyan törvényadó, aki engem lekorlátoz a törvényeivel. Lehet, hogy még köztünk is van ilyen gondolat, az ösztönöket, a vágyakat, az önzést választani, ez olyan természetesen jön, és újra le kell győzni. Ez igazi szabadságfogalom az, hogy szabadnak lenni valamitől valamire. Tehát el kell hárítanom akadályokat, amik engem korlátoznak, valamitől igenis szabadnak kell lennem, meg kell szabadulnom göncöktől, rossz szokásoktól, mondjuk így, hogy a bűntől, és valamire azért teszem, hogy választhassak egy értéket, és azt meg is tudjam valósítani. Tehát a szabadság fogalom, a teljes szabadság fogalom, ez a tamási fogalom is, két oldalú, van egy bemenet, meg egy kimenet, bemenet, hogy magamat minél jobban felszabadítsam a megkötözöttségeimből, és hogy megvalósítsam álmaim vágyait, tehát a jót, amit megtaláltam hosszú keresés után. Érthető? Tehát szabadság valamitől valamire. Ezt úgy is nevezik, hogy minőségi szabadság. Valamilyen értékben, vagy minőségben valósul meg a szabadság. A másik fajta, úgymond liberális szabadságfogalomnak csak egyik oldala van, csak bemenete van, és nincs kimenete. Tehát azt mondják, hogy én akkor vagyok szabad, ha semmi nem korlátoz. És eddig tart a szabadság. Tehát bármi korlátoz, bármi elköteleződés, az már nem szabadság szerintük. Ugye ez a betegítő szabadságfogalom, mert ez nem valósul meg tulajdonképpen semmiben. Nem választ. Érthető? Tehát kétféle ilyen szabadságfogalom van. Az egyik a valamitől valamire, a másik meg a simán csak valamitől, de semmibe nem valósul meg, mert az már korlátozna ezt a elméletet. A szabadságfogalomba, ami mondjuk így az Istennel együtt értelmezi az embert, azt mondja a középkori teológus Petrus Lombardus, hogy az, a szabad döntése az embernek az értelem és az akarat képessége, tehát együtt kell működni, tehát beszéltünk, hogy együtt működik az akarat meg az értelem, az akarat, amely jót akarja és keresi, és az értelmet motiválja, hogy mutasd már meg, hogy akkor ebben a világban mi az a jó út, amerre menjek, azért keres az ember az értelmével. De szükséges a kegyelem is, a Lombardus még nagyon, nagyon szigorúan azt mondja, hogy kevés az akarat meg az értelem, kegyelem nélkül csak a rosszat tudjuk választani. Ez a nagyon kemény gondolat, és a Szent Tamás egy optimistább emberképpel jön ugyanúgy a középkorban, kicsit később, azt mondja, hogy az értelem és az akarat együttműködésében van valóban a szabad döntés, de egy természetes vonzalom van bennünk a jó és a boldogság felé. Az előbb a kísérlet bebizonyította, ugye, hogy van egy vágyunk, egy természetes vágyunk a szeretetre, a jóra. Tehát a Szent Tamás azt mondja, hogy az Isten belénk építette ezt a jóra való vágyat, ezt a képességet, hogy végül szabadon döntsünk a jó felé. És itt már is egy érdekes sajátosság ennek a szabadság fogalomnak. Szerintem az értelmünkben biztos, hogy vagy nem nagyon van így meg, azért próbálom megvilágítani, hogy hát akkor döntök én szabadon, ha Isten felé lépek előre, ha az Isten felé haladok, még ha nehéz is, akkor vagyok szabad. És minden más is, amikor az Istentől ellépek, és a bűnt választom, kevesebb jót választok, nem is bűnnek nevezem, hanem egy kisebb jót, de már a horizontról eltűnik az Isten is. Növekszik az a kisebb jó, mondjuk a házam, karrierem, anyagi biztonság, már kitolja a horizontról az Istent, én akkor már nem vagyok szabad. Tehát a szabadság nem abban áll, hogy én dönthetek, hogy jót vagy a rosszat választom, hogy ha a rosszat választom, akkor szabad vagyok, hanem akkor vagyok szabad, ha az Istent választom, a jót. Értitek? És amikor lekanyarodok az útról, elfordul a tekintetem egy teremtmény felé, lecserélem az Istent egy nem Istenre, kisebb jóra, akkor már nem vagyok szabad. Akkor az ő lett az Uram. Ugye mindig az a kérdés, hogy ki az Úr, kifelé megyek, kinek engedelmeskedem, milyen vágyaknak, milyen jóknak engedelmeskedem. A keresztény szabadság fogalomban, tehát két fontos dolog van, az egyik fontos, hogy van bemenetele, kimenetele, és van benne egy ilyen sajátosság, hogy a szabadság abban van, hogy én a jót választom, és nem abban, hogy a rosszat. Érthető ez? És az, amit a Tamás mond, az egy nagyon pozitív emberkép, amiben egy óriási bizalom van az Istenben, hogy az Isten így teremtett minket, hogy mi képesek vagyunk a jót választani, képesek vagyunk felé menni. Persze, hogy tudunk bűnt elkövetni, de hogy ő azt mondja, hogy ez a természetünk, tényleg erre vágyunk. És ez a fajta szabadságfogalom szemben a másikkal, amelyik azt mondja, hogy minden, ami külső szabály, Istennek a törvénye, az biztos, hogy engem korlátoz. Ebben a teljes szabadságfogalomban pontosan a természet segít, azt mondjuk, hogy nem legyőzni kell a természetünket, hanem az emberi természet pontosan jó, az Istennek teremtett, és az üdvösségre van kialakítva, és abban leli meg a teljes boldogságát. Tehát a természet nem az ellenségünk, hanem érdemes felkutatni, tisztán, igaz módon megismerni, és követni, amit mond. Emberi természet része a szabad akarat, az értelem, és akkor használjuk azt eredeti módon, ahogy az Isten megteremtette. Tehát a természet itt nem az ellenség, amit le kell győzni, hanem azok a törvények, amik bele vannak írva, az engem segítenek az én megvalósulásom, az én igazi boldogságomban. Általában ugye a bűn az, amit az Isten akarata ellen, a szeretet ellen teszünk, szabadon, meg értelmesen választjuk a rosszat, de az erény az ennek az ellenkezője. Erény az, amikor én a jót tudom szabadon választani, és akarattal, és begyakoroltam már a jót, és már nem olyan nehéz. Egyre könnyebb nekem igazságosnak lenni, mert már sokszor begyakoroltam, megküzdöttem az önzéssel, és megtanultam választani, helyzetekbe felismerni, hogy mikor, mi az igazságos. Vagy képes vagyok bátor lenni, helytállni a hitemért, tanúságot tenni, egyre gyakrabban, egyre könnyebbé válik. Tehát az erények azok a begyakorolt jók, jó cselekedetek. A legrövidebb definíció, az erény a jóra való készség, már kész vagyok. A szabadságom útján segít az erény. Mikor mindig a jót választom, akkor az erények növekednek. És a szabadság is ilyen, hogy nem az, hogy úgy születtem, hogy már én teljesen tökéletes szabad vagyok, hiszen pont azt mondtuk, hogy ilyen gyomlálni kell a bemenetét, hogy meg kell szabadulnom. Növelni kell a szabadságot, mert sok minden azért akadályozza. Meg kell tanulnom legyőzni a sokféle önzést, ugye a három fő bűnre való hajlamomat, az Isten felé, ugye a gőgöt, a másik ember felé a hatalomvágy, birtoklási vágyamat, és a saját élvezetvágyamat, a saját testemmel kapcsolatos vágyakat. Ezeket meg kell tanulni, legyőzni, és ahogy ezeket legyőzöm, az erényekben növekszem, a szabadság is növekszik. Tehát ez a szabadságfogalom, ez olyan, hogy ez csírában adott, és az én életmódomnak megfelelően vagy növekszik, vagy csökken. És el is veszíthetem, hogyha folyton a bűnt választom, akkor a rabja leszek annak, aminek átadtam a hatalmat, és nem leszek szabad. A gonosz lélek az általában itt nagyon próbálkozik, hogy ne az Isten legyen az urad, hanem valami más. És akkor már nem kell magyarázni, hogy az Istennel való kapcsolat forrása ennek a szabadságnak. Nem szemben állok az Isten az én nagy szabadságommal, hanem szükségem van az Isten, hogy segítsen már legyőzni a bűneimet, hogy gyógyítson, és a kegyelmeivel növeljen. Az ő kegyelme szükséges, hogy minket átalakítson. A szabadságomnak szüksége van az Istenre, a kegyelmeire, és azokra a törvényekre, amik meg a minimumok, amit ugye a két oldalt az úton megtartanak, tehát a 10 parancsolat, és magasabb fokon a szeretet parancsa, az engem megtart a hozzávezető úton. Tehát a törvények nem azért vannak, hogy harcoljak, azért is megszegem, mert miért van ez a törvény, korlátoz engem, kell, hogy korlátozzon, pont a bűnöm miatt, meg a megromlott természetem miatt. Szükségem van a pásztorbotra, meg a terelő pulikra, vagy nem tudom, hogy maradjak az úton. Csak most egy kicsit durva kép következik. A másik oldalt is megvizsgáljuk, akiknek ez az egyoldalú szabad fogalma van. Az a fajta szabadságfogalom, ami csak valamitől való szabadságra épül. Azt gondolja, akkor szabad, ha azt csinálok, amit akarok. Az ilyen szabadságfogalom nem számol az embernek a sérült állapotával, hogy én sérült vagyok, a természetem megsérült a bűnbeesés miatt. Tehát nem vagyok én Isten meg tökéletes lény, hanem egy sebzett lény vagyok. Ha nem kezdek semmit a sebzettségemmel, akkor elcsúszok, és tönkre is mehetek. Tehát az egyoldalú szabadságfogalom, ami azt mondja, hogy akkor vagyok szabad, ha semmi nem korlátoz, és csak bemenetele van szabadság valamitől, semmire nem valósul meg. Ezt nevezzük közömbös szabadságnak, ahol nincsen egy érték, ami mellett elköteleződne az ember. Emberi jó szándék van mögötte, de bízzunk benne, hogy az a mögötte, és mégis rossz lesz a vége. Ez az etika, ez a úgynevezett kötelességetika, azért vagyok jó, mert kell valamilyen fontos, hasznos oka van, azért kell jónak lenni, hogy együtt éljünk békében a társadalomban, hogy ha betartom a törvényeket, akkor nincs háború, tehát valamilyen kell miatt vagyok. Nem azért, mert nekem személyesen a boldogságomhoz kell az, hogy én a jót tegyem. Értitek? És ez már egészen ugye a Kantnál van kidolgozva, kötelességetikába. Ő azt is mondja, hogy akkor vagyok nagyon tökéletesen jó, ha még örömet sem élek meg abban, hogy jót teszek. Tehát az a csúcsjóság, hogyha annyira engedelmes vagyok, annyira a kell szerint vagyok jó, hogy semmilyen önzés nincs benne, nem is érzek örömet, hanem megteszem ettentő elkeseredve azt, amit meg kell tenni. Tehát ez a legnagyobb jó, azt mondja Kant. Elég nyomasztóan. És akkor még visszamegyünk, hogy honnan is ered ez a liberális szabadság fogalom. Van a intellektualizmus, a voluntarizmus, csak annyit jelent, hogy minthogyha dönteni kéne az embernek, hogy milyen képességével jut közelebb az Isten, az akaratával, vagy az értelmével. Ez egy félreértés, tehát ugye beszéltünk az értelmünkkel, ami az igazságra vágyik, hogy megértsem a tökéletet. Van az akaratunk, ami meg szeret és a jót akarja, de ezt a Tamásnál ezt nem szabad szétválasztani, ezek együtt dolgoznak. De utána következő későbbi skolasztikus időben egy kicsit az intellektualizmus felé elhajlik ez a gondolat, hogy az Istent nagyon-nagyon meg akarom ismerni, megérteni, és minden apró részletbe belemegy az emberi racionalitás, és tényleg azért van egy pont, ami már túl van, magasabb fokú, mint a két értékű logika. Ezt Tamás is ugye a saját életével bebizonyítja, mert csöndbe lesz a halál előtt egy évvel. Azt mondja, hogy az Isten ennél milliószor nagyobb, mint amit eddig megtudtam róla. Ezért átbillen a teológia ebbe az irányba, hogy az Istent hagyjuk most már az értelmünkkel, szeressük, csak szeressük. Annyira más az Isten, és annyira önmagában tökéletes, az értelmünk nem értheti meg, hogy az Isten adott törvényeket, de mi az értelmünkkel még a törvényeket sem érthetjük meg, azt ad, amit akar, mert annyira autentikus és önálló és kiismerhetetlen, hogy én a kis ember csak egyet tehetek, hogy ennek a nagy Istennek engedelmeskedem, nagy-nagy tiszteletből meg. Tehát föladom az értelmet, kihagyom az értelmet az Isten kapcsolatból, és akkor innentől én már csak egy szolgáló engedelmességgel tartozom, és az a kérdés, hogy a szeretetet mi fogja akkor táplálni egy ilyen kapcsolatban. Hogyha én csak egy alávetett vagyok, és ez az Isten, ez egy zsarnok is lehet akkor ezek szerint. Elszakad az emberi gondolkodástól, és az adott világnak, a természetnek a saját Isten adta törvényeitől, hogy az embernek van értelme is, akarata is. Mert hát innentől az adott természet, meg a világba beleírt törvény, az ennek a fajta szabadságnak a korlátaként jelenik meg. Tehát ha én eleve szabad vagyok, még mielőtt döntenék, hogy mi akarok lenni, vagy hova akarok menni, akkor minden ilyen, ami nem egyezik meg az én akármilyen fantázia világommal, ami én szeretnék lenni, az engem korlátoz. Tehát, hogyha én arra vágyom, hogy zsiráf legyek, és nem vagyok zsiráf, az egy borzalmas fájdalom lehet egy ilyen állapotban. Nem azt nézem, hogy a valóság, elszakadok a valóságtól, itt együtt játszik a nominalizmus, meg ez a fajta szabadságfogalom, tehát, hogy ugye ez a fajta gondolkodás azt mondja, hogy nincs beleírva a törvény, nincs beleírva a logosz, az értelem a világban, hanem én adok neki értelmet, és innentől akkor a szabadság is így fog kinézni, hogy én döntöm el, hogy mit tesz engem boldoggá. És akkor csettintek egyet, és azt mondom, hogy engem most éppen ezt tenne boldoggá. Nem egyeztetem a boldogságomat a valósággal. Egy ilyenfajta gondolkodás, a természet az ellenségként jelenik meg, a törvény, a külső világnak a törvénye, meg az emberi természet is, ami bele van írva, hogy igen, te sérült vagy, de gondolkodnod kell, és a jót tenni, tehát ez így korlát. Tehát ha a törvény az engem korlátoz, és azért kell jónak lennem, mert kell, akkor az erény az nem más, mint hogy ezt a kellett, ma annyira begyakoroltam, hogy megszoktam, alávetettem magam. És akkor világos, hogy szembe kerül az Isten szabadsága az ember szabadságával, hogy az Isten korlátozza az embert. A kegyelem az nem segíti a szabadságomat, hanem korlátoz. Alapvetően az, ha az Isten engem korlátoz, akkor nem vágyom a kegyelmeire. A törvény nem a szabadsághoz szükséges eszköz, hanem a törvényhozó tiszta akaratának a műve, méghozzá kiismerhetetlen akaratának a műve. Van a tekintély, a megismerhetetlen Isten, mint törvényhozó. És akkor ennek kiengedelmeskedem. Értitek ezt? Látjátok ezt, hogy az emberkép, az Istenkép mennyire különböző ebbe a kétféle szabadság felfogásban. Van ez a kétfajta szabadságfogalom, valamitől valamire, vagy csak valamitől. Az első a minőségi szabadság, boldogság, erényetikához vezet, a másik közömbös szabadság, kötelességetikához. Az első a Lombardus meg a Tamás fogalmazzák meg a lényegüket, hogy emberi természethez köthető a szabadság, belénk van írva, hogy a jóra vágyunk, és az értelme meg az akaratunk együtt dolgozik. A másik oldal, a másik iskola pedig azt mondja, hogy megelőzi a szabadságunk, az értelmet és az akaratot, ami nyilvánvalóan nem így van. És innentől minden, ami ezen kívül van, az engem korlátoz. Újra foglaljuk az, hogy mi az igazság, mi a valóság, hogy az embernek így néz ki az akarata meg az értelme, tehát, hogy hangolódva van a jóra, az Istenre. És itt hozok még dolgokat, hogy tehát például, hogy mondjam azt, hogy én szabad vagyok, ha mondjuk a börtönbe zártak, vagy fogyatékos lettem, megsebesültem, vagy tehát egy csomó korláttal találom magam szemben, amit már nem tudok elhárítani. Akkor is tudok szabad lenni? Van, aki bólogat, ugye? Tehát különbség van a döntési szabadság és a cselekvési szabadság között. Ugye normálisan azt mondtuk, hogy honnan forrásozik az én szabadságom, az értelmem és az akaratomból együtt. Tehát dönthetek, hogy értelmezem a helyzetet, azt, hogy mondjuk börtönbe zártak, és értelmezhetem úgy, hogy lám a hitemért szenvedek, és lehetek boldog. Ahogyan a Szent Pálék is újjongtak, meg dicsőítették az Istent, amikor börtönbe zárták őket. Vagy a 50-es évektől papok, akik a börtönbe voltak, és az Istenért vállaltak szenvedést. De egyéb ilyen korlátokat is lehet az Istennel megérteni. Ugye az Istennek a legszabadabb cselekedete az volt, amikor a kereszten értünk meghalt. Ez igaz? Azt mondjátok, hogy igen. De ott oda volt szögezve, egy mozdulatot nem tudott tenni. Tehát amikor a legszabadabb volt, amikor az életét adta értünk, akkor ő meg se bírt mozdulni. Van egy csomó meghatározottság, amivel születek. Te nem dönthetél arról, hogy Magyarországra születtél, magyar kultúrába, akkor az, hogy nő vagyok, vagy férfi, hogy ilyen a temperamentumú, vagy olyan. És akkor az a kérdés, hogy most akkor ezek így a szabadságomat elveszik, korlátozzák. Mit gondoltok erről? Hogyha arra gondolok, hogy az Isten adta, ő teremtett engem ide, meg ő teremtett nőnek, ha ezeket úgymond determinizmusokat nem korlátnak, hanem Isten ajándékának fogadom el. Ilyen betegségekkel, ilyen sebekkel, ilyen képességekkel, ilyen tehetségekkel. Dönthetek az Istennel együtt róla, hogy ezt most korlátnak fogom fel, vagy ajándéknak. És van olyan ember, aki például a fogyatékosságát ajándéknak fogadja. Valóban nagy munka volt, ugye. A Vujic is, ugye, ő maga is egy öngyilkos is akar lenni egy ponton gyerekkorában. De aztán az Istennel együtt megértette, hogy ez neki egy küldetése, hogy olyan embereket, akinek van lába, meg keze, azokat erősítse meg. És tényleg nagyon sok embernek tud adni erőt és az üdvösség felé lendületet. Tehát, hogy mi van, hogyha determinizmusok nem korlátaink, hanem lehetőségek és ajándékok, tehát szabad vagyok, hogyha elfogadom az Isten kezébe, és már nem korlátnak nézem, és akkor az is kell, hogy felismerjem őket. Tehát fontos az önismeret, hogy én mit hozok a családomban. Azért nem utolsó dolog, az ember ismerje a felmenői történetét, mert azok is megjelenhetnek valamiképpen az életembe. Tehát fontos, hogy ismerjem föl, hogy mi minden van itt, ami engem így körbevesz, meghatároz. És akkor egyrészt ez is szabadságforrás, már tudom, igen, már tudom, hogy én már nem leszek olimpikon, mert a térdem már kiment, vagy nem tudom. Nem úgy fogom fel, hogy jaj, akkor én most nagyon szomorú leszek ettől, hanem én az üdvösségre gyúrok, és akkor az Isten ezt adta, akkor biztos, hogy ebből jót ki fog hozni. Na és akkor itt van egy kis pszichológia, nagyon jó, ebből lehet sokat tanulni. A Nemes Ödönatya mondta mindig, hogy az érzelmeink ablakok az értékrendünkre. Mert hogy az ember érez valamit bizonyos helyzetben, jön egy kutya felém, és vagy öröm van, vagy rettegés van. Valami, egyik ember örül, a másik ember retteg, különböző módon reagálunk. Ez azt jelenti, hogy már egy nagyon gyors, nem teljesen tudatos értelmezés megtörtént. Az, aki retteg, az beúrik egy emlékkép, hogy megharapta a kutya, vagy úgy értelmezi, hogy ez biztos engem. Tehát értelmez, de nagyon gyorsan, nem nincs ideje megfontolni, és rögtön az kivált egy érzelmet. Tehát tudsz vele kezdeni valamit, tehát két ponton tudsz az érzelmekkel foglalkozni, amik ugye azért befolyásolják sokszor a döntéseinket, vagy befolyásolják az életünket. A leggyorsabb eljárás, amikor már itt van az érzelem, és cselekednem kell, és akkor dönthetek szabadon, hogy az érzelmek mentén, vagy az érzelmek ellenére értelmesen cselekszem, hogy amikor az érzelmek ellenére megfontolom, hogy most visszaütök, vagy inkább elmegyek onnan, akkor ugye szabad maradok, hogyha jót választom. De amit az ödönatya mond, az első érzelem, ami nem világos, hogy miért élem át, na annak kell utána járni később, amikor már nem hat, hogy vajon miért éreztem így. Tehát miért féltem nagyon, amikor mondjuk a nem hívő barátnőm azt mondta, hogy már megint jössz itt a házassággal, mert mondjuk ő egy LMBTQ-s aktivista, és én meg nem teszek tanúságot előtte, mert félek. És a félelemre meg kell nézni, hogy ez mit mutat. Azt jelenti, hogy én még az értékrendemben még nem teljesen erős, nem 1000%. Fontosabb a barátságnál is az Istennek az igazsága, hiszen neki is szüksége lenne erre az igazságra, hogy gyógyulhasson. Tehát érdemes utóbb ezeket az első reakciókat, félelmeket megvizsgálni, és az tényleg így mutat rá az értékrendre, hogy valóban Krisztusi már az értékrendben, valóban Isten az első. Vagy még esetleg azért féltem, mert nem ő az első, van valami más, elhomályosítja hatalmát. Értitek? Tehát a szabadságunk itt is növekszik, hogyha rendbe rakjuk ezeket a dolgokat, és segítenek az érzelmek, hogy az Isten útjára térjek vissza. A kegyelmek erősítik a szabadságomat, tehát azt már nem kell megmagyarázni, hogy ezek nem ütik egymást, az Isten kegyelme, meg az én szabadságom, hanem pont, hogy szükségem van rá, és nem csak azért, hogy a sebekből, bűnökből gyógyuljak, hanem, hogy alakuljak át Krisztusi emberré, isteni emberré. Tulajdonképpen akkor engedelmes vagyok, együttműködök a kegyelmekkel. Az első legnagyobb kegyelem, hogy nekünk van lelkiismeretünk, tehát van a természetünkbe írva az erkölcsi törvények. Lelkifurdalást érzünk, hogyha nem vagyunk keresztények, akkor is, hogyha az anyukánkkal összeveszünk, az fáj. Bizonyos erkölcsi cselekvési szabályok nem tudatosítva be vannak már írva ide a lelkünkbe, tehát az okozza lelkiismeretfurdalást a kicsi gyereknek is. A Szentlélek ajándékai, a karizmákról nem is beszéltem, ami olyan ajándék, ami már tényleg természet fölötti. És amik még, mint kegyelem segítenek, azok az értelmünk számára elénk tett törvények, tehát a 10 parancsolat, a cselekvésre vonatkozó szabályok, törvények, amit az Isten ad, a csúcs ennek a szeretet parancsa. Szeretném megkérdezni, hogy szerintetek a tanítványok mikor voltak a legszabadabbak? Az evangéliumban találkozunk a 12 tanítványjal, köztük ugye van több olyan, akit jobban megismerhetünk, és szerintetek bármelyik tanítványra gondoltok, akiket ismertek, ugye Péter, Máté, és akiknek az életét kicsit jobban kidomborítja János, az evangéliumok, hogy ők mikor voltak a legszabadabbak az életük során? Amikor Jézus megszólítja őket és követi, amikor mindent elengednek a kezükből, ott hagyják a hálót, az apát, a munkát, mindent, még a feleségét is. Ma már ilyen nincsen, mert szentség a házasság. Tehát a csúcs, a szabadságok legnagyobb pillanata, amikor mindenestül igen tudom mondani az Istennek. Azt szerintem a halálunk pillanata lesz, amikor átadjuk az életünket is. A leheletemet, hogy kezedbe ajánlom lelkemet. Már semmit nem tartok meg, az életemet se. Az lesz így a legszabadabb pillanat az embernek. Erre nagy példa a szűzanya. Az első ugye, amikor az angyalnak engedelmeskedik, és lám, mindent elengedett, a vőlegényét, a szüleit, mert aztán szülei mit mondanának róla. Elengedi a zsidó törvényeket, normálisan kövezés várna rá, az életét is elengedte tulajdonképpen, az Isten kezébe tette, hogy most nekem meg kell majd emiatt hallom, de te tudod, hogy mit csinálsz? Tehát elenged mindent, és akkor igent mond az Istennek. És a másik az élete vége, helyesebben Jézus élete végén van egy engedelmesének, hogy még egy óriási, ez ugye 13 éves korában csinálta, és az pedig olyan, számoljunk, 13 plusz 33, tehát akkor 46 évesen a kereszt alatt nem mond semmit, ez a engedelmeségnek a csúcs, hogy az anyasságról úgymond, de már korábban le kellett mondani több alkalommal az anyasságról is, ugye, amikor ugye maga Jézus mondja, hogy azok az én anyáim, meg nővérem, akik meghallgatják a tanításomat, meg is teszik, tehát az anyából tanítvány, de mégsem engedi el az anyasságot, mert végül is végig vele van. És azért az vigasztaló nőknek, anyáknak, hogy a Jézus Krisztusnak azért szüksége volt az anyukájára, nem egyszer, tehát valószínűleg jó volt, kellett neki ez a támogatás, amikor vitte a keresztet és ment vele. A Mária nagyon sokszor ott van vele, különösen a bajban, mint egy jó anya, és akkor a kereszt alatt, na ott az a csúcs engedelmesség, ha belegondoltok, hogy Mária nem mozdul. Tehát az az engedelmesség csúcsa, hogy ami az anyaságából kötelező lenne, hogy megmentse az életét a gyerekének, nem menti meg, hanem azt is az Isten kezébe teszi. Tudom, hogy te ebből is kihozod a jót, hiszek benned, most is hiszek, amikor már minden teljesen besötétült, már nem lehet megérteni, de hiszem, hogy még mindig itt vagy Istenem, és te kézbe tartod. Ez egy nagyon-nagyon erős kép, hogy a szűzanya nem küzd a gyereke életért, hanem igent mond, ott is igent mond. A szabadság, engedelmesség így függ össze. Írtam a szabadság kapcsán néhány helyet. Kegyelemről kegyelemre növekszünk, és amíg ugye Mózesnek el kellett takarni az arcát, amikor az Isten elbeszélt, mert ragyogott, nekünk már nem kell eltakarni, mert Krisztusban már a teljes igazságot megkaptuk. A szabadságnak a másik titka Jakab levélben, hogy tettekre kell váltani, amit az Isten akar. Addig nem vagyok szabad, amíg elméletben vagyok hívő, ezt nektek már nem kell mondani, mert itt ültök. Tehát a szabadság titka, egyrészt az első titka, tehát itt a korintusiból, hogy egyértelműen és világosan és értelmünk számára felfoghatóan közli az Isten a szeretetét és az akaratát, hogy tettekre kell váltanunk, mert az a mi szabadságunknak a forrása, hogy az életünket hozzáigazítjuk, az erényeket gyakoroljuk be, és megteremjük a lélek gyümölcseit, tehát innentől már az életünk, ha engedelmességben zajlik, a Szentlélekre hangolódva, akkor mások számára tápláló gyümölcsöket hoz. Itt az engedelmesség van még a Filippi levélben, megint csak, hogy szabaddá tesziteket, ha megismeritek az igazságot. Hát én még odaírtam a Filippi levél 4. fejezet, 4-től 7-ig. Annak az öröméről beszél, hogy átadod a problémáidat, a kéréseidet, és az Isten pedig egy olyan megmagyarázhatatlan szabadságba és örömbe vezet, hogyha át tudod adni neki, ez is segített.
Pigler Mónika Miradó Monkos nővére előadását hallották, amely a januári Almá dialógus lelki gyakorlaton hangzott el.
Mária Rádió.